A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál a Katos László, folytatjuk beszélgetésünket Szalai Berzevici Attila közgazdásszal, a Magyar Olimpiai Bizottság által életre hívott Budapesti Olimpia Bizottság elnökével, a tőzsde egykori elnökével, és itt az első részben arról beszélgettünk, hogy miért is jött létre ez a Budapesti Olimpia Bizottság, amely ugye eredetileg a Budapest 2032 olimpiai pályázatát támogatta volna, és Budapest 2032 névre hallgatott, mint bizottság, és aztán miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján Brisbane rendezi a 32-es olimpiát, ez okafogyottá vált ez az elnevezés, illetve arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen most mondhatom azt talán, és akkor meg javítson ki, a rosszul gondolom, hogy a korábbi évekkel ellentétben, amikor mindenkit meg akart arról győzni, hogy miért éri meg Magyarországon olimpiát rendezni, vagy miért érné meg, vagy miért lenne jó ez nem csak lelkileg az országnak, hanem gazdaságilag is, most kifejezetten azt keresik, hogy valóban így van-e. Tehát nem meggyőzni akarnak, hanem magukat akarják meggyőzni erről. Vagy
hát azért azt tegyük hozzá, hogy az előző 15 évben is, amikor ez felmerült, akkor volt egy megvalósíthatósági tanulmány, volt egy gazdasági előrejelzés ezzel kapcsolatban, ami be volt építve ebbe az egész. Tehát azzal kapcsolatban lehetett érvelni utána. Nem úgy egyik alkalommal sem, nem beszélhetünk az olimpiáról, mint generózusan egy fontos dologról, amit biztos meg kell csinálni. Nyilvánvalóan felelős közgazdászként az ember azt tudja támogatni, amivel kapcsolatban meg van győződve. Egy dolog, hogy valami egyébként elméletben működik, és egy másik dolog az, hogy papíron is megállja a helyét.
Na és hát ugye az első rész végén az utolsó mondatok egyike volt, hogy csak akkor szabad, hogyha itt, és csak akkor érdemes egyébként megcsinálni, hogyha nem csak a tárgyi feltételek vannak meg, de egyébként az ország is elbírja, tehát a gazdasági teljesítmény olyan, az eladósodottság, stb. Na és én most innen szeretném folytatni, hogy jelen pillanatban úgy látja-e a mostani irányokat látva, jó irányba haladunk? Tehát, hogy ez jó alap arra, hogy itt majd egy pár év múlva azt mondhassa, hogy hát kérem, tökéletes minden.
Hát most meg kell különböztetni, hogy mi volt 2019-ben, mi volt a IG, mi volt az elmúlt két évben, és mi lesz ezután. Nyilvánvalóan Magyarországnak a makrogazdasági helyzete nagyban stabilizálódott a 2008-as válságot követően, és itt nem csak fiskális és monetáris intervencióról és lépésekről beszélhetünk, hanem olyan mikrorészletekről is, mint a bankrendszernek a stabilizálódása, nem csak itthon, hanem Európában és világszinten. Azok a prioritások, amelyek elvezettek ahhoz, hogy megindult lefelé az adósságállományunk, ugye a munkaerőpiacon tapasztalhattunk előrelépést. A költségvetés stabilitása az egy fontos elem volt, és azt gondolom, hogy lesz a jövőben is. Tehát olyan makro oldalon történő előrelépések voltak, amelyeket nyilvánvalóan most az elmúlt két év eseményei visszalökték, nem csak itthon, hanem az egész világban. És itt elsősorban az adósságállomány megugrásáról lehet beszélni, és akkor innen következik a következő években, hogy mely kormányok mit fognak azért tenni, hogy ez a megugrott adósságállomány, ez kontroll alá kerüljön, és egy újabb csökkenő pályára álljon. Nyilvánvalóan itt egyik fegyver a növekedésnek a serkentése, amellyel ezt le lehet dolgozni, lehet ezeket elinflálni, és hát ugye van egy másik nagy kérdőjel, az a monetáris politika lazasága és az inflációs veszélyek milyen távon vannak velünk. Na most ezeket azért, ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, a kapitalizmus ciklikus, 10 évenként válságok visszajönnek, ugye mindenki várta már ezt a válságot, csak senki nem tudta, hogy milyen formába fog megjelenni, most megkaptuk a pandémia formájába, ez minden esetre az élet része, hogy ebből fölállunk, és visszaállunk a növekedési pályára, egy konjunktúrába megyünk át. Az egyik legfontosabb tanulság, hogy amikor jól megy a szekér, amikor konjunktúra van, akkor kell felhalmozni, és félretenni a nehéz időkre. Na most itt ugye az Olimpiai Bizottság döntése szerint nem érdemes semmi másról beszélni, csak 2036 és azon túli évszámokra, ezért nem is került az évszám be a bizottság nevébe többet, mert innentől kezdve már nem arról van szó, hogy milyen évszámot célzunk meg, hanem arról van szó, hogy mikor érnek össze a szálak. És ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is egy fontos kérése, az üggyel kapcsolatban gondolkozó városok és országoknak, hogy ne évszámokhoz kapaszkodjanak a jövőben, hanem egy hosszú távú gondolkodás és fejlesztés mentén eljöhet az a pont, ahol a Nemzetközi Olimpia Bizottság úgy érzi, hogy na most ez a város, ez ott van, érdemes velük rájuk fókuszálni és velük megállapodni. Ugye ők kiosztják a ifjúsági téli-nyári olimpiát, a nagy téli-nyári olimpiát, tehát nekik van mivel sakkozni, és szeretnék ők is, hogy minél több város legyen a tűz közelében, akikkel lehet együttműködni és tapasztalatokat szerezni. Szeretnék elkerülni, hogy sok vesztes legyen, aki sok pénzt fölöslegesen költ az egész pályázási folyamatra.
Na, de akkor én visszatérnék ide a jelenlegi gazdasági környezethez és a helyzethez, mert ugye hát ez egy érdekes válság. Ugye, mert hát azért pénzbőség van, és erre a pénzbőségre még pumpáltak a jegybankok jó sokat, úgyhogy rengeteg pénz van, és itt mindenki neki át költekezni, de ezt látjuk már itt naponta mondjuk a hírekben, hogy mi történik a világon. Most hirtelen meglódult az infláció, mert hogy hiány van szinte mindenből, az autógyárak leállnak, stb. Stb. Ebből hogy lehet kijönni? Például mondjuk az MNB-nek mennyi mozgástere van ebben? Hiába, hát emelheti ő a kamatot, mondjuk igazából ettől még ugyanúgy importáljuk a különböző anyagokat. Hogy lehet ezt megfékezni?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban a kapacitások helyreállítása itt a válaszra. Tehát azért ne feledjük el, hogy 19-ig egy inkább nulla felé konvergáló inflációs környezetben sok ország inkább attól félt, hogy ez mikor kerül egészséges szintre vissza. Vissza tud-e lépni egyáltalán az infláció arra a 2% környékére, amiben egy konszenzus van, hogy ez egy egészséges infláció. Ami most az inflációt megindította, az nyilvánvalóan egyrészt a helyzet, ami megkövetelt monetáris oldalon, másik oldalon pedig a leállt kapacitások, vagy a megszűnt kapacitások hiánya. Tehát az újraindulás, azt nem lehet megoldani másképpen, mint egy fájdalmas infláció időközi elfogadása. Itt most igazából az a kérdés, és az ellen kell megtenni a megfelelő lépéseket minden nemzetgazdaság részéről, hogy ez ne egy tartós velünk élő történet legyen, hanem ez egy átmeneti infláció legyen, ami után megint visszaállunk egy gyengébb inflációs környezetre. Hogy ez most milyen hosszú, kinek lesz igaza, ebben megint közgazdász válogatja, nem jártunk még ezen a terepen, a térképen, tehát ez megint egy teljesen feltérképezetlen történet, hisz ilyenfajta leállás, amit tavaly megtapasztaltunk, ilyen még nem volt. Ugye háborúk idején csak egy limitált országmennyiség az, ami egy hadszíntér. De ugye a globális leállást még nem tapasztalta meg az emberiség. Úgyhogy mindenkinek lehet véleménye, de nincs senkinél az igazság köve. Nyilván azok az országok lesznek sikeresebbek, akik jobban eltalálják, hogy mi is van valójában, és hogy kell ellene védekezni. Azt látjuk, hogy abszolút konzervatív kormányok olyan politikát, olyan gazdasági pénzügypolitikát folytatnak, amit általában baloldali vezetésű kormányoktól vár el az ember. Jó példa erre Anglia, ami abszolút szuperkonzervatív kormány alatt olyan mértékben vezetett be támogatást, bértámogatást, ami meglepően generózus volt, és ugye épp most ráadásul adót is emelnek, ami Boris Johnsonnak egy sarkallatos választási ígérete volt, hogy konzervatív kormány alatt nincs adóemelés, és most az NHS, tehát az a brit egészségügyi rendszer támogatása végét külön adót vett be Anglia. Tehát ez az helyzet, ez most teljesen új és rendhagyó megoldásokat követel, és nyilván ezek változnak attól függően, hogy a választók mit engednek meg, a türelmük meddig tart, és a politika mit tud rajtuk átvinni.
pont a válság előtt talán, mielőtt ez az egész COVID-19 megjelent a világban, egy újság interjúban azt mondta, hogy hát Magyarország nagyon nincs felkészülve egy válságra. De most valahogy úgy tűnik, hogy köszönjük szépen, kijöttünk belőle, vagy még nem jöttünk ki, mert a válság még előttünk van.
Hát attól függ, mit nézünk. Nyilvánvalóan, mikor egy óriási beesés van a növekedési számba, akkor ott jó eséllyel van egy nagyon jelentős felpattanás. És most ez történik, ezt látjuk, és ebbe minden kormány milyen kis beletett rengeteg pénzt, de nem mindegy, hogy milyen formában, milyen csatornákon keresztül. Ezt majd a következő évek el fogják dönteni, hogy kik voltak azok, akik hatékonyan öntötték a pénzt a gazdaságuk meg talpraállítására, és kik azok, akik hatékonytalanul. Aztán a következő válság nyilván egy talány, hogy egy újabb hitelválság lesz-e, és mikor. Ez nyilvánvalóan annak a kérdése, hogy a piacok, én azt gondolom egyébként pénzügyi oldalról jöhet megint, mert itt az a kérdés, hogy a hitelállományról mit gondol a piac? Egy-egy ország, egy-egy vállalat esetében?
Mert úgy pont erre akartam kitérni, hogy nagyon sokan azt emlegetik, egyébként a jegybank elnök is többször elmondta, hogy itt a küszöbön egy nagy pénzügyi válság. Egy ilyen beköszönő pénzügyi válságnak továbbra is sem tud ellenállni majd Magyarország? Vagy elég ellenálló?
Hát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos különbség van 2008-hoz képest. 2008-as válságba úgy mentünk bele, hogy egyrészt a bankrendszer máshogy volt regulázva, és ugye a mostani válságban a bankok nem a égőház volt, hanem a tűzoltók. És ez nem mindegy, hogy a pénzügyi rendszer a probléma része, vagy a megoldás része. A másik nagy különbség, hogy az eladósodottság nem mindegy, hogy hazai valutában vagy nemzetköziben történik, és ugye 2008-ban azért úgy talált meg minket, hogy nem elég, hogy egy nagyon jelentős eladósodottság volt, de még ráadásul svájci frankban is, és most ebből elmozdultunk szerencsére, és egy konszenzus lett, hogy ezt meg kell változtatni, ki kell vezetni a devizahitelezést a gyakorlatból, mert a devizahitelezés az azt jelenti, hogy kényszerpályára állítja a forintárfolyamot, bármelyik politikai kurzus számára, ha pedig ez kényszerpályán van, akkor nem lehet a forinttal és a kamatokkal akármit megtenni azért, hogy manőverezzünk egy nehéz gazdasági helyzetbe, és mondjuk egy versenyképességi problémát tudjunk orvosolni.
És akkor, hogy legyek keretes ez a mai beszélgetés, egy picit még térjünk vissza az olimpiára. De most már ennek a financiális oldalára, meg arra, hogy ezt tudom, hogy még nem minket kell meggyőzni arról, hogy hogyan kell ezt csinálni, és azt is tudom, hogy még vizsgálják a feltételeket, és ezt már mind elmondtam most, de mégis. Mi az, amiből összeáll egy ilyen költségvetés? Mibe fog ez kerülni, vagy mibe kerülhet ez? És hogy lehet itt okosan számolni? Mert eddig én még csak azt láttam a legsikeresebb olimpiákon is, hogy mindig elszállt a költségvetés, és persze utólag lehetett mondani, hogy ez például sikeres volt, az meg még ezt már végigbeszéltük az elmúlt években, de mégis úgy tűnik, hogy ez nagyon nehéz, vagy ez egy nagyon bonyolult történet. Vagy nem az csak, hogy mondjam, felülnek sokszor a hangulatnak, tehát azt mondják, hogy jó, akkor meg fogjuk olcsón csinálni, és akkor alá számolnak, hogy biztos átmenjen a gondolat, és aztán a végén az száll el.
Jó kérdések. Az egyik fontos dolog, amit tisztázni kell, hogy az olimpia költségvetése az két lábon áll. Ugye szeretnének publicisták is arról írni, hogy veszteséges az olimpia. Mit is jelent ez? Ugye két költségvetés van, az egyik, amit az Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által megszabott keretet jelenti, aminek a gazdája mindig a helyi szervező bizottság, amit nevezhetünk OCOG-nak, tehát az Olympic Games Organizing Committee. Ide tartoznak azok a tételek, amik szigorúan a rendezés előkészítésével kapcsolatosak, nyitó ünnepétől záró ünnepéig, buszok mozgatása, élelmezése az itt lévőknek, elszállásolása és a többi. Ez az a tétel, amihez kevesen tudják, de hozzájárul a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem is kis összeggel. Tehát most Japán esetében 1,3 milliárd dollár volt az IOC-nek a hozzájárulása a rendezéshez. Tehát ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az egyszeri hozzájárulása, ami nagyjából fedezi a költségeknek a felét általában, és akkor ez az, amihez hozzájárulnak a jegyértékesítések, a merchandising értékesítés és a helyi szponzorok továbbiakban. Ennek a költségvetése kihoz egy egyenleget, ez a sokat vitatott athéni olimpia esetében is egy 100-valahány millió dolláros nyereséget produkált. Ez beteszi a rendezőváros vagy ország a saját költségvetésébe boldogan. De nyilvánvalóan olimpiát nem ezért kell rendezni, mert ez a legjobb gazdasági befektetés, hanem azért, mert vannak céljaink vele, vagy azért, mert meg akarjuk mutatni magunkat a világnak, vagy azért, mert modernizálni akarjuk a városunkat, vagy azért, mert a üzleti szféra ezt tartja jónak. A nagyobb része a költségvetésnek, ami valójában nem olimpiához köthető, hanem olimpiától független, de az olimpia apropóján végrehajtott olyan kormányzati beruházások, amelyek lehet, hogy nem valósulnának meg soha anélkül. Nekem egyik kedvenc példám az athéni reptér. Aki járt Athénba az elmúlt, tehát az olimpia óta, a 2004-es olimpia óta, az tudja pontosan, hogy egy modern, szép nagy repterük van. Ez nem volt mindig így. Viszont ezt a repteret, ez az talán a legnagyobb áldás az athéni olimpiának Athén számára, mert ez megvalósult. 1960-as években írták ki ezt a pályázatot, a reptér létrehozását, és nem sikerült politikai konszenzust találni, mindig valahol kisiklott. Ez kellett az athéni olimpia, hogy ez megvalósuljon. Ugye azért mi is tudunk itt ilyet. Teljesen mindegy, hogy milyen színű politikát folytat a főpolgármesterünk Budapesten. 30 évvel a rendszerváltás után még mindig egysávos úton megyünk ki a reptérre. És még vita sincs erről, mert teljesen mindegy ki a város vezetője, ezt még senki nem is tűzte napirendjére. Hogy nem ártana, ha egy nemzetközi minőségű reptérre egy nemzetközi civilizált kiutás lenne. Ez például azt gondolom, hogy ezt ebbe tud segíteni egy olyan nagy rendezvény, ami kikényszeríti a politikai konszenzust egy-egy ilyen dologban. Úgyhogy a költségvetéseknek ez a része tud, hogy mondjam, megterhelő lenni egy országnak, ha egy állam aztán egy olimpia rendezést apropóján olyan beruházásokat csinál, amire nincs szükség, ami megterheli a költségvetést túlzottan, és a többi. Tehát, hogy nyilvánvalóan itt lehet észszerűen hidat építeni, metrót építeni, leginkább olyat kell, amire egyébként is szükségünk lenne, ha nem lenne semmilyen sportesemény Budapesten.
Hát reméljük, hogy akkor ebbe az irányba tart. Egyébként a főváros és az ország is, és akkor majd egy későbbi alkalommal beszélhetünk arról, hogy mikor kerülhet egy évszám a bizottság elnevezésébe, vagy egyáltalán lesz-e évszám arra, hogy pályázunk-e olimpiára?
Azt el tudom mondani, hogy ez az egész nagy tanulmány, ez körülbelül 2023 első fél évére lesz kész, és akkor bemutatjuk, és akkor utána mindenki eldönti, hogy mit gondol róla, és ha elég sokan gondolják azt, hogy ez jó, akkor beszélhetünk az évszámról, ha nem, akkor nincs miről beszélni.
Hát ez lesz már a végszó. Nagyon köszönöm Szalai Berzevici Attila közgazdásznak, a Magyar Olimpiai Bizottság által életre hívott Budapesti Olimpia Bizottság elnökének, a Tőzsde egykori elnökének, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.